Virágozzék a szomszéd tehene, avagy hogyan jutunk el a kooperatív stratégiákig. Ennek a különös című előadásnak a témája az a kooperáció, vagy szebb magyar szóval együttműködés, a kooperációra való képességünk, vagy képtelenségünk. A címet egy jól ismert vicc ihlette, amit alig, ha nem mindannyian ismerünk, és aztán persze nem is tudom, hogy ez mennyire vicc, amikor valamilyen baleset folytán a gazdának a tehenkéjét egy ilyen pusztulásos elmúlás éri, és akkor jön a jó tündér, aki megkérdezi tőle, hogy milyen kívánságát teljesítheti, és a válasz az így szól, hogy hát dögöljön meg a szomszéd tehene is, ami nagyon sokat elárul a mi gondolkodásunkról ehhez az egész kooperatív együttműködő logikához. Én igyekszem közelebb jutni ahhoz a gondolathoz, hogy lehet ehhez máshogy hozzáállni, és tulajdonképpen erről fogunk itt együtt gondolkodni. Maga a probléma, amit én itt szeretnék körüljárni, igyekszem pontosan exponálni, az igazából a körül forog, hogy amikor mi összehasonlítgatjuk magunkat a világgal, és gazdasági fejlettségünket, sikerességünket, vagy versenyképességünket, az ilyen rangsorokban való pozíciónkat vizsgáljuk, akkor nem nagyon előkelő helyen állunk. Nem is csapnivaló, de semmiképpen nem azt a pozíciót foglaljuk el, amire erőforrásaink predesztinálnának minket. Márpedig erőforrásaink vannak, nem sokkal rosszabbak, nem is sokkal jobbak, mint másoknak, és a probléma igazából az, hogy képesek vagyunk ezeket az erőforrásokat úgy használni, hogy jobb teljesítmény, jobb eredmény jöjjön ki belőle. Itt néhány varázsszót már feltüntettem a szlájdon, amelyek arra utalnak, hogy hogyan lehet szinergikusan, együttműködő módon, kooperatívan, torta nagyobbító módon hasznosítani ezeket az erőforrásokat, szemben azzal, ahogy hajlamosak vagyunk, önérdekvezérelten, versengve, individuálisan, zéró összegű játszma módon bekeretezve a történetet. A gazdaságilag sikeres társadalmak úgy tűnik, hogy kooperatívabbak, és talán ez a versenyelőnyüknek a magyarázata. És ez nagyon sok tekintetben a bizalmon alapuló társadalmi társas viszonyaikon múlik. Az, hogy hogyan tudnánk áttérni ezekre a kooperatív stratégiákra, az szerintem legalább két dimenzióban dől el. Az egyiket nevezhetjük racionális vagy stratégiai dimenziónak, a másikat pedig magatartási vagy menedzsment problémának. És sokszor szervezeti magatartás előadáson ülünk. Nekem az az érzésem, hogy az egyszerű probléma a racionális, és a nagyobb bökkenők a magatartási oldalon szoktak felmerülni. Na most térjünk vissza erre a dögöljön meg a szomszéd tehene gondolkodásunkra, és hát vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy mi magyarok valóban képtelenek vagyunk a kooperációra, valóban ennyire önérdekvezéreltek, ennyire individualisták vagyunk. Mielőtt elhamarkodnánk erre a választ, mert van erre egy egészséges önképünk, hogy na, persze, igen. Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is. Itt összegyűjtöttem septében, különösebben nagy keresgélés nélkül néhány olyan szólásmondást, közmondást, amelyek mind a kétfajta megközelítést alátámasztják. Ezek azért érdekesek, mert a gondolkodásunk, szocializációnk, a szemléletmódunk kialakítása során leginkább ezekre támaszkodunk, ezekbe kapaszkodunk, és úgy tűnik, hogy a kultúránkban megvan mind a kétfajta közelítésmódnak a gyökere. Ugyanakkor, ha ezt a kultúrát egy alaposabb, empirikus eredményekkel alátámasztott módon közelítjük meg, majd mindjárt itt utalni fogok egy nagy 62 országra kiterjedő kultúrakutatásra, még pedig a Globe kutatásra, akkor kétfajta ilyen kooperativitás, együttműködési logika mentén vizsgálhatunk különböző országokat, szemléletmódokat, kultúrákat. Az egyik kooperativitás az egy olyan közegben van vagy nincs, amikor én ismerem, személyes tapasztalatok alapján ismerem azokat, akikkel kooperálok, napi interakcióban vagyok velük, ezek szomszédok, családtagok, barátok, munkatársak. Itt az a jellemző, hogy tudunk mi magyarok kooperatívak lenni, összetámasztjuk a hátunkat, kalákázunk, együtt építünk a szomszédokkal házat, zöld bankba pakolunk, aztán visszaadjuk. Tehát ebben a közegben valamilyen módon megjelenik, érvényesül a kooperativitás, viszont van a másik dimenzió, amelyet úgy lehetne jellemezni, hogy olyan szélesebb társas közegben keressük az együttműködési lehetőségeket, ahol nincs meg ez a személyes tapasztalaton alapuló bizalom, hanem én úgy szoktam fogalmazni, hogy absztrakt módon keressük azt, hogy megbízhatunk-e másokba, együttműködő módon viszonyulhatunk-e másokhoz. Itt viszont az a tapasztalat, hogy bizalomhiányosak vagyunk, olykor zsigeri szinten. Kifelé, olyanok felé, akiket nem ismerünk, inkább védekező magatartást tanúsítunk. És itt van ez a Globe-kutatás, amelyben, ahogy említettem, 62 ország szerepel. Ezeket 10 jellegzetes, egymáshoz hasonló kultúra csoportba, szakszóval, klaszterbe sorolhatjuk, amelyeknek az elhelyezkedését itt látjuk a világtérképen. Skandináv, angol száz, germán, latin-európai, amerikai, kelet-európa, dél-kelet-ázsia, a kínai világ és a két afrikai kultúra, az arabok és fekete Afrika. Ha az előbb említett két kooperativitás, a közvetlen szűkebb közegben, illetve a tágabb, absztraktabb közegben való kooperativitás mintázatait vizsgáljuk, akkor két nagyon eltérő térképet látunk. Ez az első a közvetlen közeg, ez a második a tágabb közeg. Talán izgalmasabb, ha kettőt egymás mellé tesszük. Mindig ezeken az ábrákon a nulla érték az a világátlag, és az ettől való pozitív vagy negatív eltérés az, ami megjelenik ezeken az oszlopokon. Na most lehet látni, hogy vannak olyan kultúrák, amelyek mind a kettő tekintetben a világátlag fölött vannak, vannak olyanok is, amik mind a kettő tekintetben alatta vannak, és láthatjuk, hogy mi úgy gondolkodunk, ahogy itt az előbb már említettem, a közvetlen közegünkben kooperálunk, kifele viszont individuális, védekező, bizalmatlan álláspontot foglalunk el. Néhány jellegzetes országnak a hasonló képleteit mutatja meg ez az ábra, és hát ugye ott vagyunk mi a végén, Magyarország. Ha ezeket a egyedi országra jellemző képleteket valamilyen kategorizálásba bele akarjuk súlykolni, akkor azt lehet látni, hogy azok, akik mind a két közegben kooperatívak, ezt nevezhetjük talán klánkultúrának, ezek főleg a távol-keletiek, aztán vannak az angol szászok, észak-nyugat-európaiak, amelyek az absztrakt közegben kooperatívak és egy picit neutrálisabban viselkednek a saját közvetlen családi megtapasztalt közegükben. Aztán vannak a mind a két tekintetben kevésbé kooperatívak, és hogy az egyszeri viccben, amikor az apuka keresi a szülészeten a gyermekét, amelyik nem hasonlít senkire, és hát Dezsőke egy külön ajtón van kiírva, itt van Magyarország a maga sajátos, belül együttműködő, kifelé védekező, versengő képletével. Na most jó ez vagy rossz? Nem szeretem egyébként minősíteni a kultúrákat, de bizonyos következményei vannak. Anélkül, hogy ezeknek a táblázatoknak a mélyébe bele bogarásznánk, az alapüzenetét szeretném megfogalmazni. Két ilyen táblázatot vettem ki egy kutatási jelentésből. Mind a kettő azt tanúsítja, hogy ha a gazdasági fejlettségnek, vagy majd a következő ábrán lehet látni a versenyképességnek, és ezeknek a kultúra jellemzőknek az összefüggését, korrelációját vizsgálom, akkor azt lehet tapasztalni, itt csak a szignifikáns erős korrelációkat látjuk, hogyha egyáltalán van összefüggés, akkor az absztrakt közegben való kooperációs készség az előrejelzője a versenyképességnek, a gazdasági fejlettségnek. A másik, a szűkebb közegben való kooperációs készség viszont erős negatív korrelációt jelent. A jó hír az, hogy az utóbbiban jól állunk, az előbbiben meg rosszul. Tehát el lehet gondolkodni, hogy ez a képlet, ez bennünket segít vagy hátráltat. Említettem már korábban, hogy ebben a kooperáció kérdésben a bizalom az egy abszolút kritikus kérdés. Hamleti monológot parafrazálva, bízni vagy nem bízni, ez itt a kérdés. Én azt gondolom, hogy kétféle bizalom építkezés lehetséges, és érdemes mind a kettőn egy kicsit elgondolkodni. Az egyik az azt mondja, hogy azért bízom meg valakiben, mert bebizonyította, hogy méltó a bizalomra. A másik megközelítés az azt mondja, hogy megbízom benne, mert én a saját racionális gondolkodásom alapján belátom, hogy bizalmi alapú együttműködésünkkel mind a ketten jól járunk, jobban járunk. Emiatt megadom ezt a bizalmat, és mindaddig fenntartom ezt a bizalmat, ezt talán lehetne úgy is nevezni, hogy bizalom első vérig, ameddig be nem bizonyítja, hogy méltatlan rá. Na most melyik a jobb? Én megint azt mondom, hogy nem helyből jobb vagy rosszabb az egyik vagy a másik, vannak következményei mind a kettőnek. Az utóbbi, ha feltesszük a kérdést, hogy nincs ebbe kockázat, akkor töredelmesen be kell valljuk, hogy de van. Ebben a bizalomban néha csalatkozunk, átvernek minket. Mi a helyzet a másikkal? Ott viszont elmaradó haszon van. Közgazdász körökben az opportunity cost fogalom jól ismert, tehát mindazoktól a lehetőségektől elesünk, amit a másik fél az a feltétlen együttműködési bizalmi hajlandóságával megnyer, és időnként a kockázat miatt bukik. Ennek az utóbbi stratégiának van még egy sajátossága, hogy nem rajtam múlik. A másiknak kell bebizonyítani, hogy méltó rá, és a tetejében mind a ketten így gondolkodunk, akkor nagyon nehezen alakul ki a bizalmi viszony. Ez is egyfajta kockázatként érzékelhető. Na most a mi problémánk az igazából még csak nem is emlékeztet arra, amivel a modern világ, vagy a világ boldogabb, vagy fejlettebb része birkózik. Tudnék, a mai menedzsment tankönyveket, ha nézegetjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy az alapvető kihívás az, hogy egymásra utalt helyzetekben hogyan tudnak nyer-nyer szemléletet, nyer-nyer helyzeteket kialakítani, megszabadulva a nyer-veszít bizalmatlan helyzetektől. Ezen közben mi itt Magyarországon, és hát erről szól a dögöljön meg a szomszéd tehene, mintha még egy teljesen más játékkal lennénk elmátkázódva, ez a veszít-veszít. Ha nekem rossz, akkor legyen a másiknak is. És anélkül, hogy bármiféle aktuál politikai hasonlatot vagy párhuzamot keresnék, inkább két történelmi példával illusztrálnám ezt, a jelennel való bármiféle hasonlóság a véletlen műve. Az egyik Arany János költeményéből, balladájából, ami zseniális, Kaláka megzenésítésében még szebb. Ismerjük a Zács Klára történetét, vagy Zács Feliciánét, aki ugye Károly Róbert udvarában Erzsébet királynőre támad, a lánya megrontása miatt, történészek vitatkoznak arról, hogy ez valóban megtörtént-e, aminek a következménye az, hogy a párt és királyütő Zács Feliciánt lemészárolják, de ennél sokkal súlyosabb a folytatás, ír magját is kiírtják a családjának, magát, Zács Klárát is megcsonkítják, orrát, ujjait levágják, ló után kötik, és arra késztetik, hogy hangosan hirdesse, ilyen módon bűnhődik, aki a királyhoz hűtlen. Ez egy érdekes hozzáállás konfliktusos helyzethez, vagy itt van Szapolyai János története, akire vártak a Mohácsi csatában, ő az erdélyi seregek élén közeledett, de sose ért oda. Megint történeti források megoszlanak, van, aki azt mondja, hogy még Erdélyben várt, van, aki azt mondja, hogy Debrecen környékén, de a következmény világos. A csata úgy lezajlott, hogy egy friss, viszonylag nagy sereg nem bírt a sereg törzs segítségére lenni. A következményeket ismerjük, II. Lajos király a Cselepatakban, a magyarok romokban, Buda elfoglalva és 150 év várakozás után jutottunk vissza valami jobb történelmi pozícióba. Ezzel nem akarom azt sugallni, hogy ez egy magyar sajátosság. A világ boldogabbik fele is birkózik ilyenfajta konfliktus kezelési technikákkal. Ezek a példák például Machiavellinek a Fejedelem című munkájában minden további nélkül tantételként szerepelhetnének. Ha korban közelebb jövünk a mához, akkor viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük a társadalmi csapda elméleteket, a fogoly dilemmát, vagy a közlegelők tragédiáját, és az erre épülő további modelleket, vagy példabeszédeket, és ezeknek az elemzéseit. Ezek már több éve feszegetik azt a kérdést, hogy a tisztán önérdekvezérelt magatartás, az önérdekvezérelt stratégiák, azok bizonyíthatóan már rövid távon is pont ellentétesek a várakozásra, tudni közvetlen veszteségre vezetnek, mégpedig minden érintett fél számára. És hogy belássuk, hogy ez nem csak az elméletben van így, a gyakorlatban is gyönyörűséges fogolydilemma vagy közlegelő tragédia játékokat játszunk, gondoljunk a fegyverkezési versenyre, vagy a széndioxid kibocsátás, környezetterhelés, a környezettel való játszadozásunkra, aminek következményeként globális felmelegedés kellős közepén vagyunk. Ezek mind-mind illusztrációi annak, hogy ha önérdekvezérelten viselkedünk, az előbb-utóbb visszaüt. Van-e kiút? Ez az izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy van. És több módon közelíthetjük meg azt, hogy hogyan lehet megszabadulni ettől a szemléletmódtól. Ahogy jeleztem, nem a racionális, a stratégiai válasz a nehéz, hanem ahogy magunkat rávesszük arra, hogy ettől hogyan szabaduljunk meg. Én legalább háromféle kiút kísérletet mutatnék itt, amelyeket önkényesen elméleti, vagy játékelméleti, filozófiai, vagy gyakorlati megfontolású kiutaknak neveznék. A játékelméletiből kiindulva talán először arra utalnék, hogy 2005-ben két olyan elméleti szakember kapta a közgazdasági Nobel-díjat, az egyiket Robert Aumannak, a másikat Thomas Schellingnek hívták, akik a konfliktus és az együttműködés játékelméleti alapú elemzéséért nyerték el ezt a magas elismerést. Ami a mi szempontunkból talán izgalmasabb, mert hogy ennek a kérdésnek a menedzsment vonatkozásait vetik föl, az a Robert Axelrod, ő egy politológus professzor volt és konfliktusokat elemzett. Ez a könyve azóta Bibliának számít, a Kooperáció kialakulása címet viseli. Ő egy nagyon izgalmas versenyt írt ki 1979-ben, amelynek az volt a lényege, hogy meghívott néhány társadalomtudóst, akik jól ismerték a fogolydilemma modellt, sőt erről publikáltak, elemezték. És azt a nagyon egyszerű föladványt adta nekik, hogy egy sokmenetes fogolydilemma játékhoz írják meg azt a programot, azt a stratégiát, amit ők személy szerint a legeredményesebbnek gondolnak. 14 számítógépes program algoritmus érkezett be erre a versenyre, maga Axelrod egy 15-et hozzáragasztott, ami teljesen random módon össze-vissza kooperált vagy versengett, és ezeket egy körmérkőzésen összemérte, mindegyiket összefutatta mindegyikkel, előre nem megmondott, de egyébként utólag már tudjuk 200 menetben, és a végén megnézte, hogy a fogolydilemma logikája szerint melyik stratégia mentén ülöm a legkevesebb évet, ami ugye a kooperatív stratégiának a pozitív kimenete. A versenyt ennek a 3 éve elhunyt, 95 évesen elhunyt bácsikának, akit Anatol Rapoportnak neveznek, és aki orosz-ukrán származású, de már Amerikában vált világhírű tudóssá. Az ő általa írt nagyon egyszerű kis algoritmus nyerte meg. Ő a Tit for Tat nevet adta neki, amelyet direktben szemet szemértként fordíthatunk, de én szívesebben mondom ehelyett azt, hogy a kölcsönkenyér visszajár logika. Ez a program a létező legegyszerűbb volt az összes benyújtott algoritmus között. Azt mondta, hogy első lépésben kooperálj, majd minden további lépésben tedd azt, amit a megelőző lépésben a partnered csinált. Ennyiből állt a program. És a Rapoport ezzel a programmal megnyerte a versenyt. Hozzáteszem gyorsan, hogy matematikailag nem bizonyított ennek a programnak a szuperioritása, felsőbbrendűsége, így nem tudták levezetni, de mind a mai napig nem találtak jobbat. Schlusspoénként 10 év vita és tanulságok után az Axelrod újra meghirdette a versenyt, a Rapoport még egyszer ugyanezt küldte be, és továbbra sem találtak ennél jobban. Na most egy nagyon-nagyon hosszú vita, vagy elemzés, gondolkodás alakult ki, hogy mitől ilyen jó ez a program. És ezek azok a személyiség jellemzők, amelyet találtak, amelytől ez a program sikeres vagy erős, nevezetesen, hogy kooperatív, barátságos, soha nem kezd maga versengést, de ugyanakkor nem naív, reakcióképes. Ha megdobják kővel, akkor nem vajas kenyeret nyújt vissza, hanem visszaüt, viszont megbocsájtó, barátságos, hiszen ha visszaváltanak kooperatív stratégiát, akkor ezt is azonnal viszonozza. És ami szerintem az egyik legfontosabb tulajdonsága, nem véletlenül emeltem ki ezt, hogy két egyszerű lépésből áll, és gondoljunk bele, hogy ha én kooperálni, együttműködni akarok valakivel, itt a bizalmat többször sem emlegettük, lehet-e olyan stratégiával kooperatív viszonyba keverednem, amit nem értek, amit nem látok át? Fontos tulajdonság, hogy legyen kiismerhető. Na ez az a stratégia, ami, ha van kiismerhető stratégia, akkor ez az. Aki ezt nem látja át, az középső csoportba bukott gyurmából. Ez a gondolatmenet, és ezt ki lehet próbálgatni, hogy hogyan működik, mind a mai napig a legjobb algoritmus arra, hogy hogyan tudok rávenni másokat kooperatív viselkedésre. A filozófiai válasz elég régen ismert, és aranyszabálynak hívják, több nagyon híres gondolkodóhoz is köthető a megfogalmazása, itt látjuk Konfúciusz, Arisztotelész, vagy Szeneka, vagy Pláton nevét. Az általunk legismertebb megfogalmazás egy Jézus nevű közíró tollából fogalmazódott, meg pontosabban őt interpretálták, ő nem nagyon írt, ez a Máté evangéliumából vett idézet, ami ugye úgy szól, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is ezt tegyétek velük. Magyarul indulj ki kooperatív stratégiából, amit szeretnél, amit elvársz másoktól, magadnak ezt kell tenni. Ez egy nagyon izgalmas megközelítés, amelynek, ha figyelmesen nézzük, akkor nem önérdekű a kiinduló pontja. Mégis jobb eredményre vezet, mint a társadalmi csapdás játékok, és azt is vegyük észre, hogy Rapoport modelljének is ez a kiinduló pontja. Az egy izgalmas kérdés, hogy abszolút stratégiaként megáll-e. Ebben a tekintetben már vannak tamáskodó vélemények, mert azt mondják, hogy csak így hozzáállni mindenféle helyzethez, az szinte a naív filantróp megközelítéssel azonos. De maga az alapgondolat, mint kiinduló pont, én azt gondolom, hogy mindenképpen megfontolásra méltó. És hát persze itt is visszatérünk a kulcsszóhoz, hogy mindez bizalom nélkül nem működik. Na most az utolsó megközelítés, amit lehetne gyakorlati megfontolásnak nevezni, vagy egészen egyszer józan paraszti észnek, aminek egyszerűen az a könyök szobája, hogy mivel járok jobban. És hát ezt az idézetet talán többen is ismerhetik, It is nothing personal, it is strictly business. Szabad magyar fordításban ebben nincs semmi személyes, ez szigorúan üzlet. Ugye ez a keresztapa halhatatlan gondolatai közé tartozik, de hogy ne csak ilyen szerzőkre utaljuk vissza a gondolatot, ezt már egy angol nagykövet mondotta, ő felsége kormányának nincsenek barátai, ő felsége kormányának nincsenek ellenségei, ő felsége kormányának érdekei vannak, és ezek határozzák meg azt, hogy mit teszünk. Ezt nevezem én racionális megközelítésnek, józan paraszti megközelítésnek. De azért, ha már keresztapát emlegettük, idézzük meg a filmből azt a jelenetet, amikor Don Corleone szembesül azzal a ténnyel, hogy Sonnyt, aki az örököse, citává lőtték, és véget érhet, megmásíthatatlan, meghalt. Tom Hagen ugye nyomja magába a feleseket, hogy képes legyen elmondani, és amikor szembesíti keresztapát a ténnyel, akkor egy cseppnyi elérzékenyülés után három olyan mondatot mond, ami első látása meghökkentő. A három mondat az így szól, nem keressük a tetteseket, a háborúnak vége, és Tom Hagen szervezze meg az öt donnak a találkozóját. Teszi ezt a keresztapa, aki egyébként egy olyan közegből jön, ahol az ilyen Zács Feliciános írtsuk ki a családjának az írmagját, amit vendettának hívnak, az egy viszonylag természetes munkamódszer és reakció. Ezzel szemben az ő válasz az teljesen más. Mi a hasonlóság, mi a különbség ebben a három eltérő példázatban? Az Ács Klára történetben ugye az egész problémahelyzethez való hozzáállásom az az, hogy az ellenségem egész családját meg kell semmisíteni, hogy elébe menjek annak, hogy egyszerű viszont megsemmisítés bekövetkezzen. Ezt mai logikával akár tervszerű megelőző karbantartásnak is lehet nevezni. Szapolyai János történet egy picit más, hiszen itt már egy akolba való, egy fészekalja kutyakölykei vagyunk, de én nem segítek a királynak. Miért? Mert én akarok lenni a király. Tehát egy táboron belül nem adom meg azt a támogatást, nem kooperálok, mert az önérdekemet fontosabbnak tartom. És ehhez képest a Don Corleone gondolata hihetetlenül izgalmas, és ebbe gondoljunk bele. Az ellenséggel is kész vagyok együttműködni, hogyha ez jobban szolgálja az érdekeimet. Egyszerűbben fogalmazva, ha háborúzunk, akkor pusztul a család, és rosszul megy az üzlet. Emiatt érdemesebb kooperálni. Ami mind a háromban közös, az az, hogy konfliktusos helyzetben keressük a mindannyiunk számára előnyös megoldást. Itt a konfliktus kulcsszó, amely fogalmat elég jól ismerjük, de néhány dologban én azt gondolom, hogy némi sztereotípiával közelítünk hozzá. Konfliktusról akkor beszélünk, hogyha két egymásra utalt fél kölcsönösen függ egymástól. Az egymásra utaltság az azt jelenti, hogy mind a kettőnek a birtokában, kontrollja alatt van valami olyasmi, ami a másik számára fontos. És ugyanakkor ebben az egymásra utalt helyzetben eltérő érdekek, eltérő célfüggvények, néha értékek mozgatják őket. És ebben a konfliktus térben kell találni olyan megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Konfliktus akkor van, hogyha a felek többé-kevésbé kiegyensúlyozott erőpozícióban vannak. Ha ez nagyon aszimmetrikus, akkor inkább hatalmi technikákról beszélünk, és nem konfliktus menedzsmentről. És konfliktusról akkor beszélünk, hogyha mind a két félnek van szabad választás, amiben például beletartozik az, hogy mondhatok nemet, nem egyezem meg veled. Nem veled akarom megoldani a konfliktust. Itt azért hozzáteszem, hogy általában, ha ebből a függő, egymásra utalt helyzetből kimenekülök, akkor nem szabad térben megyek, belemegyek egy másik függő helyzetbe, de legalább azt megválaszthatom. És mondtam, hogy van néhány sztereotípia a konfliktusokról, amelyekben én nem feltétlenül osztozok. Sokan tekintjük rossznak, negatív dolognak a konfliktust, nem feltétlenül az. Egy nagy részük persze az. De ártalmatlan helyzet is tulajdonképpen konfliktust eredményez, ketten ácsorgunk a budi előtt erős indítatással, és csak az egyikünk mehet be először, ez is egy konfliktus helyzet, amiben persze hát van kellemetlen része, de semmiképpen nem pejoratív. De van pozitív értelmezése is a konfliktusnak. Nagyon-nagyon sok konfliktus, nagyon-nagyon sok problémahelyzet nem is oldódik meg azáltal, hogyha nem vállalunk konfliktust. Így és Gyulának ez a sora, hogy növeli ki, elfödi a baj, talán megvilágítja ennek a lényegét. Már egy másik típusú tévhit valamiféle szeretem, nem szeretem, vagy attitűd kérdésként kezeli a konfliktust, megint csak nem biztos, hogy igaz. Konfliktusom lehet azzal is, akit szeretek, sőt a legszebb, legbújább konfliktusok azok például a szerelmesek között vannak, vagy a családi konfliktusokat se tegyük félre. És ugyanakkor együttműködhetem bárkivel, akivel meg nem föltétlenül a parttalan szeretet köt össze. A keresztapa története mellett erre más fogható példák is vannak. Ha most egy stratégia előadáson lennénk, akkor a stratégiai szövetségek erről szólnak. Egymás direkt versenytársai működnek együtt kölcsönös előnyök reményében. És hát egy harmadik közkeletű félreértés, hogy azt mondja, a konfliktus akkor oldódik meg, hogyha a célok különbözőségét eltüntetjük, integráljuk, összeolvasztjuk a konfliktusokat. Ezzel persze megoldódik a konfliktus, de kölcsönösen előnyös megoldás jöhet akkor is, hogyha ez az összeolvasztás nem történik meg. Na most a gondolatmenetünknek a lényege, a gyökere az, hogy konfliktus helyzetben is létezik olyan megoldás, ami mind a két fél számára kedvező, és itt nagyon izgalmas az, hogy hogyan. A mi kis zéróösszegű módon bekeretezett agyunk néha nem tudja elképzelni sem, hogy ilyen típusú megoldás létezik, pedig bizony nagyon gyakori az, hogy léteznek kölcsönösen előnyös megoldások, ahol a másik előnye, az tőlem semmilyen áldozatot nem követel. És ha ennél precízebben akarjuk megfogalmazni ezt a nyer-nyer játékot, akkor ennek a technológiája úgy néz ki, hogy ha mind a ketten birtoklunk a másik számára hasznos dolgokat, és én pozitív dolgot, hozzáadott értéket tudok produkálni a másik számára, ami számomra viszonylag kevésbe kerül, és ez viszonosan is bekövetkezik, tehát a másik fél meg számára kis költséget okozó módon okoz számomra hasznot, akkor már is előállt a torta nagyobbítás szituációja. Ehhez szükséges az, hogy mindkét fél aktívan és pozitívan viszonyuljon mind a két célhoz, tehát a másikéhoz is. Versengés vagy együttműködés, kooperáció vagy önérdek. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon sajátos kapcsolatban vannak egymással, és a legkooperatívabb szituációban is jelen van a versengő gondolat. A megnövelt torta elosztása például egy rejtett másodlagos versengő elemet tartalmaz, hiszen a megnövelt tortát is el kell osztani, és ha itt például a rámeső rész az kisebb, mint amit versengéssel értelme volna el, akkor rosszabbul jártam. Tehát a kooperációt nekem akkor érdemes választanom, ha ezzel többet nyerek, mint a versengő magatartással nyerhettem volna. Ez az, amit úgynevezett koopetíció, vagy versengő együttműködés fogalmával írnak le, és egy másik nagyon híres könyvben, Brandenburger és Nalabuff könyvében jelenik meg. Meg sem kísérelem ennek a teljes technológiáját itt most bemutatni, hiszen most csak a gondolatban akarunk eljutni ahhoz, hogy egyébként lehetünk kooperatívak is. És hát itt is ezeknek a stratégiáknak a váltogatása az, ami eredményre vezet, csak itt mindig meg kell gondolni azt, hogy bizalom esetén, vagy bizalom hiány esetén, az egy nagyon komoly tranzakciós költség, hogyha ugrálok a kettő között, és nem vagyok közben képes visszanyerni a bizalmat. A kópetíció logika az értékteremtés, érték megtartással is összekapcsolható. A neoprimitív együttesnek volt egy nagyon híres dala vagy mondata, ami úgy szólt, hogy a világ földgáztermelésének másfélszeresét Magyarország adja, és a felét vissza is kapja. Ebből nagyjából láthatjuk, hogy nem elég egy értéket megteremteni, nagyon fontos az, hogy a végén mi jut belőle nekem. De azt meg sose felejtsük el, hogy az osztozkodáshoz, és ez minden kooperatív stratégiának a kiinduló pontja, Csak azt tudom elosztani, amit egyébként megteremtettünk, és ebből kontroll alatt az az érték van, amit én magam teremtettem, például az úgy, hogy szinergiákat hasznosítok. És akkor közeledünk a végkifejlethez. A dolgunk az, hogy lehetőleg teremtsünk értéket ne csak magunknak, hanem a többieknek, a konfliktusban érintett többi szereplő számára is. Keressük ezeket a lehetőségeket emberek, szervezetek, vagy akár országok között is. Ebben a folyamatban három fejlődési szintet különböztetünk meg. A legelső, legegyszerűbb szituációban úgy gondolkodtunk, hogy mi magunk teremtjük az értéket, és ezt így meg is tartjuk magunknak. Egy következő izgalmasabb játék, a neoprimitív, ugye erre utal, amelyik azt mondja, hogy, az értékteremtés az itt belül történik, de az elosztásával már ki kell menjünk a saját közegünkből, és ott is képesnek kell lenni ezeket a játékokat jól játszani, ott igazából ütközünk, versengünk másokkal. És a legújabb irányzat az az, amelyik felismeri, hogy ebben a külső térben az ott levő szinergiák megművelésével, megragadásával a szervezet közitérben is tudunk értéket teremteni, és utána még kérdés, hogy hogyan tartjuk meg. A világ boldogabb fele ezen a harmadik szinten van, és ezzel viszonylag eredményes és versenyképes, még akkor is, hogyha mi erről a kis tehenkés játékaink közepette nem vagyunk hajlandóak tudomást venni. Igazából azt gondolom, hogy Magyarország gazdasági fejlettsége vagy versenyképessége azon múlik, hogy melyik típusú játékba szállunk be, és ez alapvetően itt dől el a fejünkbe. Én remélem, hogy az itt ülő fiatal nemzedék erre már jobb választ ad, mint az enyém. Köszönöm szépen a figyelmet!